Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Sajnos azt már jó ideje tudjuk, hogy veszélyben Magyarország méz nagyhatalmi pozíciója, lehetett olvasni ezt már a tavasz során. Egyébként 2015 és 19 közötti években jó időszakot könyvelhettünk el, az uniós piacon értékesített mennyiségben csak Spanyolország előzött meg minket, tehát való és igaz a méz nagyhatalom titulus, vagy volt. A helyzet megoldására hívtak össze válságtanácskozás szakmai szervezetekkel, szaktanácsadókkal, méhészeti egyesületekkel pár hete augusztusban. Bros Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét kérdezem a részletekről. Üdvözlöm, Péter!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
Világítsa meg nekünk a helyzetet! Hol tartunk most? Hol tartanak Önök most?
Hát kezdem ott, hogy Magyarország az, hogy méz nagy hatalom volt, vagy van és lesz, annak köszönhető, hogy Kárpát-medence növényflórája, az egész környezetünk remek a méhészkedés szempontjából, és ehhez kellenek méhészek is, kb. 20 ezeren foglalkoznak Magyarországon méhészettel, hobbi méhészek, keresett kiegészítők, illetve főállású méhészek. Tudni kell ágazatunkról, hogy 1.200.000 méhcsaládot tartunk. Ez igen nagy szám, ha elosztjuk a méhcsaládok számát a területtel, megkapjuk, hogy kb. 13 méhcsaládot tartunk négyzetkilométerenként. Ez Európában Görögország mellett a legmagasabb szám. Erre büszkének kell lennünk, hiszen a vadbeporzók számának drasztikus csökkenésével első számú beporzó vektor, idegen szóval a mézelő méh lett az a méhecske, amit mi méhészek tartunk. Azonban egyértelmű, hogy a méhészek csak akkor méhészkednek, ha azt megéri, hogyha van egy befektetés, van egy éves működési költség, és hogyha eladjuk a mézünket, egyéb mészeti termékünket, abból származó árbevétel ezt bőven fedezi, főállásúak pedig meg tudnak élni, akkor marad fenn ez a méhészkedési kedv. Ez a méhészkedési kedv meg a 90-es évektől az egyetlen mezőgazdasági ágazat, illetve pontosítok állattenyésztési ágazat a mezőgazdaságban, a rendszerváltás óta nemhogy stagnál, mint a juhok, hanem nőtt, duplájára nőtt a tenyészállat szám, még egy ilyen ágazat nincsen, tudjuk, hogy mindegyik éppen a világpiaci körülmények miatt csökkent, és azonban ez a növekedés 10 éve megállt, stagnál a méhcsaládok száma az országban, most viszont úgy néz ki, hogy egy csökkenés irányába mozdultunk el, ami önmagában azért szomorú, mert ki fogom fejteni, hogy ennek az okait meg lehetne oldani.
És gondolom, vagy legalábbis reméljük, hogy ezeket az okokat Önök látják ezek szerint.
Abszolút, ezt akarom mondani, hogy tisztán láthatóak az okok. Tudni kell, hogy a világ második méz felvevő piaca, másik legnagyobb méz felvevő piaca az Európai Unió, az első az Egyesült Államok, félig önellátó az unió mézből. Évente 100-130 ezer tonna körüli mézet meg kell vásárolnia az uniónak. Viszont nagyon érdekes az, hogy ez biztos, hogy kintről kell, úgynevezett harmadik országokból, hanem vannak az unión belüli olyan országok, melyek sokkal több mézet termelnek, mint amennyi belső piacon elfogy.
Bocsánat, a harmadik országra gondolom olyan országokat értett, amelyek nem tagjai az uniónak.
Abszolút
így van.
Alacsony az életszínvonal, úgy sem tudnak bármilyen gazdasági terméket előállítani, így van. De az unión belül Spanyolország, Magyarország, Románia, Bulgária olyan országok, amelyek több mézet állítanak elő, mint amit elfogyasztanak, és ezt Európai Unión belüli kereskedelemben lehetne értékesíteni. Azonban az a helyzet, hogy erre a mézre nem kíváncsiak azok a nyugat-európai mézkiszerelők, akik ellátják mézzel a nyugat-európai nagy üzletláncokat.
Hanem mire kíváncsiak?
Kimondottan a harmadik országból származó olcsó mézekre. Erről szól a globalizáció, feltehetnék a méhészek a kezüket, hogy ez így van rendjén, hiszen az életben én is, mint méhész, mindenhol a legolcsóbb dolgot vásárolom meg, legyen ez ruha, technikai eszköz, bármi. Azonban méz esetén az a probléma, hogy főleg az Ázsiából származó mézek, nem természetes mézek, nem én mondom, nem a szakma mondja, de maga az Európai Unió is egy nemrég véget ért vizsgálattal, aminek az volt a fantom neve, vagy a neve, hogy a Kaptárból Project, másfél évig működött, kimondottan az unió illetékes hatóságai az Olaffal együtt olyan harmadik országokból származó importból vettek mézet, összesen 22 országból származó mézeket ellenőriztek, és mondjuk, nevezzük nevén, szóval nem lesz ebből probléma, a Kínából származó mézek 78%-a hamisnak bizonyult. Miért emelem ki ezt a hatalmas országot? Azért, mert az egész összimportnak több mint az egyharmada ebből az egy országból származik. Ez számszerűleg közel 60 ezer tonna méz. Ez iszonyatos mennyiség. Maga az unió megállapította, hogy problémák vannak a minőséggel, de ahogy szokott ez lenni sajnos, azóta se történt semmi. Nyugat-Európában a fogyasztók ezt a hamis mézet eszik. Magyarországon ebből egyelőre nincsen bent. Van viszont ugye még egy ország, amiről szól minden hírek szinte nap, mint nap, ez Ukrajna. Ukrajna hatalmas ország, remek mezőgazdasági feltételekkel, és mézet is termelnek. Említettem, nálunk 20 ezer méhész van, ezt azért mondom, hogy viszonyításképpen a rádióhallgatók értsék, nagyságrendileg miről beszélünk. Ukrajnában több mint 500 ezer méhész van, iszonyatos mennyiségű mézet állítanak elő, 95%-ban napraforgó mézet, és miután a háború miatt eltörölték a vámot, ez korlátlanul vám nélkül érkezik az Európai Unió. Így, ha összeadom a kínai és ukrán méz importot, más mézre nincs szüksége az európai kiszerelőknek, ezért maradtak most már másfél-két éve hoppon az európai nagy méztermelő országok.
Úgy, mint Magyarország.
Úgy, mint Magyarország is, egyszerűen képtelenség az Európai Unió piacán eladni a mézünket, és még egyszer mondom, ez egy nem fair, nem tisztességes kereskedelem, ezért emeljük fel a hangunkat, hiszen nem méz versenyez mézzel, nem méz versenyez ember által elállított mesterséges édesítőszerrel.
Jó, akkor itt most egyből nézzük is meg, hogy mit nevezünk, vagy mi jellemzi a hamis mézet, ahogy ön mondta, vagy az olcsó mézet. Minden hamis méz olcsó-e, vagy fordítva is igaz ez a kitétel?
Minden olcsó méz gyanús, ezt tudom mondani. Ez igaz a hazai piacokra is. Nem minden olcsó méz hamis, itt az ukránt hagy védjen meg. Teljesen érthető, hogy háború esetén, aki megtermel bármilyen mezőgazdasági terméket, szabadulni akar tőle, hiszen holnap hadizsákmány lehet, hogy egy bomba felrobbantja. Ezért óriási a kínálat a termelők részéről. A termelők olyan áron értékesítik Ukrajnában a mézet, amiért nekik sem éri meg méhészkedni, de el kell adniuk. Ezért iszonyú alacsony áron
viszont
érkezik be ez a méz, de ez természetes.
Úgy van, ez fontos, méz. Ez fontos
van,
dolog.
Kínából viszont ember által gyártott méz jön be, ezt a szakma tudja, mondom, tehát ez nem titok.
Bocsánat, nem csak a szakma tudja, szerintem a fogyasztók is tudják, hiszen olyan sokat lehetett olvasni arról, hogy a kínai méz, amelyiket egyébként laboratóriumban állítanak elő, az megjelent a piacokon, és sokkal olcsóbban lehet venni. De mitől tud ez olcsóbb lenni?
Attól, hogy mesterséges anyagokból állítják elő üzemileg, mindenféle édesítőszerekhez adnak olyan dolgokat, amit még a méz élelmiszerkönyv mézet deklaráló része tartalmaz, beletesznek mesterséges enzimeket, színanyagokat, stb. Ettől lesz olcsó. Tudni kell, hogy a mézet, a méztermelést, a méhészkedést az ipari forradalom kikerülte, mi méhészek ugyanúgy méhészkedünk, mint 100 éve. Attól, hogy a pergetőgépünkön van egy villanymotor, nem kézzel hajtjuk, a kaptárak mögött ott kell állni, azaz az élő munkaigényes mezőgazdasági ágazatról beszélünk, és tudjuk, hogy minden, ami élő munkaigényes, az a legdrágább napjainkban. Tehát egyszerűen másfél dollárért Európába behajóztatni kikötőkbe mézet nem lehet, sehol a világon nem lehet ennyiért elállítani, ez mégis azonban megtörténik, és ami szomorú, mondom, hogy hiába tud erről a fogyasztó, fogyasztó azt nem tudja, hogy melyik üvegben van a kínai méz.
Helyesebben szólva, a fogyasztónak azért valamilyen szinten tudnia kell, hiszen a címkézés is megvalósult, a címkézés kötelezettsége is megvalósult a mézeknél, tehát mindent rá kell írni, hogy honnan származik, és hát ugye akkor óvatatlanul adódik a kérdés, hogy mit tudnak tenni e helyzet ellenére, vagy ellenében. Tudom, hogy nemrégiben pár nappal ezelőtt volt egy tanácskozás, sőt a Magyarország 24 termékre ki is bővítette például az Ukrajnával szembeni behozatali tilalmat, amiben egyébként beletartozik a méz, de ha mondjuk az ukrán méz persze természetes, de mégiscsak olcsóbb, akkor az ugyanolyan tilalmi faktorbe esik, mint mondjuk a kínai, például megtörtént a kínaiakkal szemben az a szankció, hogy stop méz?
Nem történt meg a szankció, és annyi korrekciót hagyd tegyek, hogy még nincsen, nem lépett életbe az uniós jogszabály, aha, hogy rá kelljen írni a címkére erről. Akármilyen hihetetlen, őt már azért mondta ezt félig helyesen, mert már annyi ideje, 20 éve beszélünk róla, hát de a mai napig nem jött ki ez a jogszabály. Tehát a mai napig a fogyasztó még mindig nem tudja, hogy milyen eredetű mézet eszik, hiszen a továbbra is a címkékre az van ráírva, hogy EU és nem EU eredetű méz, az a földről bárhonnan származhat.
De akkor, bocsánat, hát ez miért tart ilyen sokáig, amikor voltak éppen egy papírmunkáról van szó, vagy mondjuk az élelmiszer törvény, élelmiszer könyv megváltoztatásáról, tehát az voltak, nem kell erre éveket várni, hogy megjelenjen majd minden üvegen egy sárga színű, vagy fehér színű, vagy akármilyen színű kis vignetta, amire pontosan rá van írva, hogy honnan jött a méz, hogy én hadd tudjam, ha már egyszer egy ilyen szép sárgát leveszek a fal, vagy a polcról, akkor az honnan van.
Ezt a józan paraszti ész mondatja önnel, mint mézfogyasztóval, de sajnos a Brüsszelben a bürokraták nem így gondolkodnak, ők úgy gondolkoznak, hogy ha megmozgatok, megváltoztatok egy jogszabályt, akkor az milyen következménye van esetleg másokra, és azoknak a másoknak, tehát azoknak a cégeknek, akik nem sokan vannak, akik hordják be ezt a sok 10 000 tonna mézet, rájuk nyilván kedvezőtlen hatással van. Tehát az ő lobby erejük kiderült, hogy sokkal nagyobb, mint akár a termelők, de jelen esetünkben a fogyasztók, mert mi ezt mindezt a fogyasztókért tesszük, tudja már meg a fogyasztó, aki mézet akar venni, hogy honnan van a méz, ez sokkal nagyobb a lobby erejük a nyugat-európai mézkiszereznek. Tehát ez valami borzasztó és elszomorító dolog.
Így van, most brosúr, Magyarországon most lehet kapni Ukrajnából származó mézet?
Lehet.
És Kínából származó mézet?
Ez egy jó kérdés, kicsit gondolkodom, mit mondjak, szerintem lehet.
Értem.
És nincs ráírva, hogy kínai.
Viszont nincs ráírva. Tehát voltak éppen, hogy akkor a fő törekvés az volna, hogy az Európai Unió hozzon olyan szankciókat, akár az ukrán, akár mondjuk a kínai, vagy a más országokból származó műmézek ellen, ami felszabadítja a piacnak azt a részét, hogy újra azok a méztermelők, Magyarország, Görögország, Bulgária is még sorolhatnám, csatasorba tudjanak állni, és megjelenjen Brüsszel, Madrid, és akár Róma város polcain.
Pontosan így van. Tehát mi csak azt szeretnénk, hogy a fogyasztó a pénzért mézet kapjon. Mi azt szeretnénk, hogy a fogyasztó tudja azt, hogy a mézfogyasztással nem csak saját szervezetének tesz jót, zárójelbe megjegyzem, csak akkor tesz jót, ha természetes mézet eszik, zárójelbe zárva. Ezen kívül, hogyha mézet fogyaszt, megélhetést nyújt, bevételt ad egy méztermelőnek is, és ez a méztermelő legyen már inkább a környezetében élő méztermelő, ne pedig a világ másik oldalán lévő, akár mézhamisító üzem, vagy méztermelő, tehát az egész helyi ökológia fenntartása szempontjából fontos, hogy helyi mézet együnk, de erre az áruházláncok az Európai Unióban Magyarország kivételével szinte nem adnak lehetőséget. Azért jegyzem meg, hogy Magyarország kivételével, mert Magyarországon, hál' Istennek, az áruházláncok döntő többségében még mindig magyar méz található, amiért köszönetet is mond az ágazat. De Nyugat-Európában nem így van. Az osztrák méhészekkel beszélgettem épp a napokban, az elmúlt 5 évben indult el Ausztriában egy olyan kedvezőtlen folyamat, hogy gyakorlatilag addig a termelők szállíthattak az osztrák áruházláncokba, az áruházláncoknak sokkal kényelmesebb, hogy 5-10 termelővel tárgyaljon, mert ugye a termelőnek nincs annyi méze, hogy egész évben ellássa az áruházláncot. Ehelyett egyetlen beszállítót választottak, egyen méz legyen, az az osztrák mézkiszerelő pedig mit tesz az üvegbe? Nem osztrák mézet most hanem már, kínai. De neki sokkal egyszerűbb 20 tonnánként megvenni Kínából vagy Ukrajnából a mézet, kiszorultak az osztrák termelők az áruházláncból, és ezáltal óriási veszteség érte
azt, őket. Azt említett, hogy az ukrán méz az alapvetően napraforgóból készül. Magyarországon az akác az uralkodó?
Magyarországnak kettő mézet említenék meg, ami uralkodó, ez pedig az akác és a napraforgó. Nálunk is közel 600 ezer hektáron tenyészik a napraforgó. Hál' Istennek olyan növény, amely a nyári, júliusi forróságot bírja. Ha megkapta április-májusban az esőt, akkor nálunk is igen szép eredmények születnek napraforgóból. Egyébként egy különleges fajta méz, a fogyasztók nem nagyon ismerik, pedig rendkívül jótékony hatása van. Az akác pedig ugye azért híres nálunk, mert Európa akác erdeinek, akármilyen kis ország vagyunk, kétharmada itt van nálunk, jól érzi magát ez a fa nálunk, és ha nem fagy el márciusban, április elején, mert sajnos fagyérzékeny, az első virágbimbója nem fagy el, és a virágzás alatt megfelel az időjárás, akkor ebből is nagyon szép mennyiséget tudnak a magyar méhészek pergetni, és mivel nálunk vannak a legnagyobb összefüggő erdők, ezért Európa és világhírű is a magyar akácméz.
Na most arról már régóta hallunk, vagy hallhattunk, hogy van az a mondás, hogyha kipusztulnak a méhek a földön, akkor az emberiség is hamarosan kipusztul, aha, hiszen nem lesznek olyan állatok, amik jó, egyébként az alapvető élelmiszereket mondjuk a porzásukkal elősegítik. Mi a helyzet a globális felmelegedéssel, illetőleg, hogy ezek az állatok, ezek hogyan viselik ezt a mostanában az elmúlt 10-15 évben megváltozott körülményhalmazt? Mert ez is azt gondolom egy nagyon fontos adaléka lehet annak, hogy lesz-e méz, és az a méz jó minőségű lesz-e?
Abszolút, és nagyon jó, és köszönöm a kérdést, hiszen most már úgy hangzik tényleg, hogy mi mészek csak sírni tudunk, de a mézpiaci anomáliák mellett ez a másik óriási problémánk a klímaváltozás. Ugyanis, belegondolnak a rádióhallgatók, a klímaváltozás duplán hat a méhészeti ágazatra, és nyilván negatívan. Mi ez a dupla hatás? Első hatás maga a tenyészállataink. Tehát az itt Kárpát-medencében őshonos úgynevezett krajnai méhecskénk, pannon krajnai méhecskénk, megszokta azt, hogy itt például legalább minimum két hónapig tél legyen. Ez a tél eltűnt. Tehát az a stagnáló -5, -10 fokok hóval eltűntek teljesen. A mi méhünk nem szokta meg azt, hogy nyáron 40 fok legyen. A mi méhünk nem szokta azt meg, hogy július 1-től legyen 2-3 hónap aszály. Tehát nagyon fontos, hogy a méhekre is rendkívül kedvezőtlen hatással van ez, és miért van a dupla hatás? Mert a növényekre is. Tehát egyértelmű, hogy mi méhészek olyan állatot tartunk, amelyek a környezetünkből élnek, környezetünkben élnek, tehát mi nem zárt, szabályozható klímájú ólban tartjuk az állatainkat, ezért a növényekre gyakorolt negatív hatása is nagyon-nagyon fontos, átrendeződik a méhlegelőnk. Én több mint 30 éve méhészkedem, de észreveszem én is azt, hogy én még annó voltam tarlóvirágon, a mai méhészek nem is tudják, a fiatalok, mi az, hogy tarlóvirág például teljesen eltűnt, de akár maradjunk az akácnál. Ha visszaemlékszünk, az elmúlt 10 évben nem volt elünk, alig megy el az akácfa télen nyugalmi állapotban, márciusban mindig van egy felmelegedés, megpattan, megreped, szemmel alig látható az akácnak a rügye, és mindig mi jön be március végén, április elején?
A fagy. És méh legyen tehát, a legény a talpán, aki meg tudja különböztetni ezt a részt.
40 éve azt szoktuk mondani, hogy 5 évből egyszer elfagyott az akár. Fordítva van.
Azért szóltam csak bele, mert sajnos lejárt az időnk, bár még bizonyára át tudtuk volna ezt. Igen, de köszönöm szépen az információt, és remélhetőleg önök már valamilyen szinten látják az alagút végét. Mi pedig fogyasztók tényleg csak abban bízunk, hogy amit megveszünk, akkor hadd döntsük már el mi, hogy mit szeretnénk megvenni, és annak függvényében tudjuk leemelni a polcokról azt az üveget, amire konkrétan rá van írva minden, amit ahhoz kell tudni, hogy én szívesen megeszem, vagy nem. Brosz Péternek, köszönjük az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökének köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!
Viszont hallásra, köszönjük!